Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ünnepelünk ma. Olyan értelemben, hogy a napi közéleti és politikai témáknak a nyüzsgése ezúttal kimarad. Ugyanis egy nagyon kedves régi ismerősül mellettem itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában, aki több évtizedes munkája elismeréseként végre, mondom én, magasrangú magyar állami kitüntetésben részesült. És mivel, hogy több évtizede ismerjük egymást, nézzék el nekünk, hogy tegeződni fogunk ezúttal, mert Sebestyén Spirman Mihállyal nem is tudom, hogy jön neki az, hogyha magázódnánk. Tisztelettel köszöntelek, és mindenek előtt gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Arról van szó, hogy a nemzeti ünnep alkalmából a magyar állam elnök magyar arany érdem keresztel jutalmazta Sebestyén és Spirman Mihályt. Mikor tudtad meg, és hogyan fogadtad ezt a magas állami kitüntetést?
Köszönöm az érdeklődést. A jutalmazásról, a kitüntetésről azt hiszem, hogy február végén értesültem. Ekkor küldték el nekem a laudációnak egy előzetes szövegét, amit át kellett néznem, mennyire volt ez a laudáció megfelelő, mennyi reális adatot tartalmazott ebben a tekintetben, nem is volt semmiféle kifogásom, megbeszéltük az indoklást is, tehát tulajdonképpen minden ismert volt előttem, kivéve a kitüntetés rangja és neme, tehát nem tudtam, hogy miféle állami kitüntetést fogok kapni, sőt, a dátumban sem voltam biztos, azt tudtam, hogy a csíkszeredai konzulátuson fogom átvenni, mert én kértem, hogy ott vehessem sem át, nem tudván azt, hogy micsoda mostoha közlekedési körülmények vannak Marosvásár és Csíkszereda között azok számára, akik nem rendelkeznek saját gépkocsival. Végül is azt sem tudtam, hogy milyen dátumon fogom megkapni. Március 15-én valószínűleg a magyarországi kitüntetettek vehetik át, gondoltam, ahogy történt is, illetve utána a követségnek az alkalmazottaival, a konzulátus alkalmazottaival időpontot egyeztettünk, hogy mind a hat kitüntetett ott lehessen Csíkszeredában, és egyszerre adhassa át a főkonzul a kitüntetést.
Az indoklás szerint az erdélyi magyarság és zsidóság múltjának feltárása érdekében végzett kutatásai és publikációs tevékenysége elismeréseként kapta ezt a magasrangú kitüntetést Sebestyén Spirman Mihály. Tudjuk azt, hogy milyen átfogó egész könyvtárra való tevékenységed van az elmúlt jó néhány évtized során, de én visszamennék egy picit arra a kezdeti fiatalkori eseményre, hogy egyáltalán hogyan szerettél bele a történelembe, mert hogy ez is egy nagyon jeles alkalomhoz kapcsolódik.
Hát tulajdonképpen a legjelesebb alkalom az, hogy mind a két szülőm történelemmel foglalkozott. Édesanyám történelmet tanította a Marosvásárhelyi 7-es számú iskolába, előtte az egykori Leány Liceumban, ami ma Unirea, illetve Római Katolikus Gimnázium néven működik, és édesapám pedig az egyetemen, az orvosi egyetemen orvostörtet és gyógyszerészet törtetet tanított, ezért a meghatározottság, hogy úgy mondjam, teljesen két oldalról jött. Másodikos, harmadikos koromban döntöttem el, hogy miután a matek nem ment, és hosszú ideig úgy is éreztem ma, hogy fel vagyok mentve matematikából, ezt az álláspontomat fenntartottam egészen a 11. osztály végéig, tehát az érettségig. Ezért a történetet választottam, ami egyrészt mesélős tantárgy volt, másrészt személyes volt, harmadsorban izgalmas volt, negyedsorban az olvasmányaim ebbe az irányba terelték az érdeklődésemet, és attól kezdve semmi más nem csináltam, mint hogy a történelemre készültem. Volt egy nagyon jó mentorom is, aki velem egykorú volt, aki szintén történész lett, őt Miskolci Ambrusnak hívják. Nos, Miskolci Ambrus pontosan a fölöttem levő emeleten lakott, és édesapjának, dr. Miskolci Dezsőnek, és édesanyjának, Veselényi Bárónőnek csodálatos könyvtára volt, amit sikerült kimenteni Koronkáról, és ebben a könyvtárban számos olyan történelmi munka volt, amely tulajdonképpen indexen volt a kommunista rendszerbe, de az esős délutánok nem törődtek a cenzúrával, és mi ilyenkor bújtuk ezeket a könyveket.
Egy más sajátos eseményre is rá kell világítanunk, és itt Báró Kemény Jánossal való kapcsolattartás, pontosabban a kedves feleségével való kapcsolattartás is ösztönzött arra, hogy a történelmet választ.
Ez így van, ennek az egyik oka az volt, hogy a szüleim rájöttek arra, hogy kár erőltetni a külön zeneórákat, amihez se kedvem, se tehetségem nem volt, és akkor úgy gondolták, hogy ideje idegen nyelvet tanulni, és az idegen nyelvek közül anyám jó orientációja győzött, a német és franciával szemben az angolt választottuk, akkor, amikor ez még nem is volt divat a 60-as évek legelején, és ilyenkor Báró Kemény Augustához iratkoztam be angol órára. Hát ezek az angol órák úgy néztek ki, hogy fele részben Augustával valóban angoloztunk, de a másik felében Kemény Jánossal, aki akkor már nyugdíjas volt, a Helikonról, a Vécsről, a történelemről, az erdélyi fejedelmekről beszélgettünk, és valahogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy valakivel, aki a történelemnek alakító szereplője volt, azzal beszélgetve rájöttem arra, hogy milyen érdekes, hogyha az ember a jelenkorral is foglalkozik. Plusz nagybátyám, aki éveken keresztül politikusnak készült és Kolozsváron élt, ővel a két világháború közötti eseményeit olyan jól lehetett végig sétálni rajta, beszélgetni róla, hogy ezek mind abba az irányba tereltek, hogy érdemes a múlttal foglalkozni, azzal a múlttal, amit a hivatalos történetírás elhanyagolt, elhallgatott, nem volt szó róla. Úgyhogy az ember, amikor beült a történelem órára, akkor tudta, hogy az, amit tanítanak, amögött egy egészen más világ húzódik, és azt érdemes tudni.
Amúgy, ha ilyen jeles személyiségekkel volt közvetlen kapcsolatod, akkor azt hiszem, hogy az irodalom vírusával is ők fertőztek meg, mert hogy a történelem mellett azért az irodalom is kedvencednek nevezhető.
Igen, ez meg abból ered, hogy az ember a történelem tanulmányozása közben rájön arra, hogy vannak dolgok, amik nem történtek meg, amik nem történhettek meg, és ilyenkor a fantáziának kell működnie. Mindazt, amit a történelem nem adott meg, azt a szépirodalommal lehet pótolni. Tehát az én szépirodalmi munkásság, ami versekkel kezdődött természetesen, mint mindenki másnál, és a kolozsvári Gál Gábor irodalmi körön mutatkoztam be, ott egy lesújtó kritikát kaptam egyrészt Vári Attilától, másrészt Bíró Bélától, aki ennek a körnek a tagjai voltak, és akkor úgy döntöttem, hogy hát akkor inkább a prózaírás felé fordulok, de ehhez tapasztalatok kellettek, a tapasztalatokat pedig az élet megadta. Úgyhogy a szép irodalomban, jaj persze is, hát az apám is verseket írt valaha, és értett is az irodalomhoz, és biztattak is, úgyhogy nem mondták azt, hogy édesfiam, ne írj, mert abból nem lehet megélni, az írók általában szegények, ők sem ismertek gazdag írókat, úgyhogy maradtunk annál, hogy az irodalom szép, művelni értemes, ha történ mellett, helyett, után, előtt.
Egy olyan időszakban választottad ezt az életpályát, amikor azért nem volt a legvirágzóbb, enyhén szólva, ezzel a tudományterülettel, illetve hát a magyar irodalommal foglalkozni. Annak ellenére, hogy azért 1972-től kezdődően gondolom, hogy nagyon nagy segítség volt az, hogy sikerült a Teleki Téka munkatársának lenned, és hát ez mindkét pályádban segített mindaz, ami ott található. De abban a nehéz időszakban, tehát a 70-es évek elejétől egészen a 80-as évek végéig a rendszerváltásig, azért sok minden meg volt szabva mind a két területen, hogy nem mondhattad el azt, amit gondolsz, amit kutattál. Ilyen tekintetben voltak-e keserű pirulák az életedben?
Hát az első dolog az volt, hogy a kortársaim, tehát az osztálytársaim közül senki, szinte senki sem választott humán tantárgyat az egyetemen. Tehát mindenki vagy mérnöknek, vagy orvosnak ment, vagy valami reáliát választott, mert a reáliák általában politikamentesek voltak, sokkal jobb kereseti lehetőséggel kecsegtettek, ugyanakkor a végzés után az ember városra került, míg a tanári pályával szinte biztos volt, hogy az ember elkerül valahova az Isten háta mögé, úgyhogy én például, amikor 1970 júniusában választanom kellett, megnéztem a rendelkezésre álló helyeket, és a legelőkelőbb hely egy Konstanca melletti tatárfalu volt, ahova kinevezhettek volna. Szerencsére akkor már ismertem Bodor Pált, és Bodor Pál hívott az akkor alakuló Románia Magyar Televízióhoz, úgyhogy 2 évig én televízióztam Bukarestben, Rostás Zoltán barátommal együtt, aki ugyancsak egyszer végzett velem a filozófia karon. Úgyhogy azt mondhatom, hogy a Teleki Tékával való találkozás aznak felszabadító ereje volt. Egyrészt az ember a Teleki Tékában találkozott mindazokkal a dokumentumokkal, amelyekre bármikor is áhítozott, tehát megtanulhattam azt, hogy hogyan kell régi kéziratot olvasni, hogyan lehet a könyvekhez közeledni, mit lehet ebből megtudni. Kiváló mestereim voltak, tehát a Tékában olyan emberek dolgoztak előttem, akik számos ügyben tudtak rajtam segíteni. Azt is kell mondanom, hogy jó hátszéllel indultam, hogy voltak-e keserű pillulák? Hát azok mindenütt vannak. Van, amikor az ember megír egy cikket a Hét felkérésére. Ugyanis a Hétnél Dankanics Ádám és a főszerkesztő Huszár Sándor sokat biztatott, segített, Gálfalvi Zsolt ugyancsak, és ilyenkor az ember megírta a cikket, amit aztán visszadobtak, úgyhogy egy adott pillanatban valaki azt mondta, vigyázz, ha még többet írsz, te leszel a romániai magyar Szolzsenyicin, akit akkor éppenséggel nem nagyon komelt a fennálló társadalmi rendszer, és hát ő volt a nagy emigráns, úgyhogy azt kell mondanom, hogy persze, hogy voltak, de a Tékába való munkámban nem voltak tulajdonképpen akadályok, az igazgatóim sokasága, mert volt néhány igazgatóm 40 év alatt, mindig elnézték azt, hogy a hivatali feladatok teljesítése mellett, után az ember kutathatott, dolgozhatott, írhatott, előbb az íróasztalnak, aztán később tudományos ülésszakokon érdekes módon sokkal több mindent megengedtek, mint publikálni, úgyhogy például Kolozsvárra jártunk rendszeresen az akadémia tudományos ülésszakára, és ott bármilyen témát meg lehetett tárgyalni, hát mi elsősorban művelődéstörténetet és magyar művelődéstörténetet képviseltünk, és ezt ott lehetett kifejteni. Persze ennek a publikációs lehetősége minimális volt, de az ember találkozott a szakmával és a szakma művelőivel.
Köztudott az, hogy milyen értékek vannak a Teleki Tékában. Azt hiszem, hogy mai napig is kutatástárgyát képezi mindaz, ami még ott lelhető. Na most egy ilyen alkalom, hogy rád szakadt egy ekkora hatalmas dokumentációs anyag, egy kutatási felület, ez mennyiben igazította továbbiakban a pályafutásodat, és hát mégiscsak a 70-es évekhez mennénk vissza. Nagyobb figyelemben részesültetek a kék szeműek részéről, kellett-e valamilyen különleges vizsgát tenni ahhoz, hogy az ember oda bejusson?
Nem, ilyen nem volt. Itt egyszerűen alkalmassági próbák voltak, az embernek a könyvtár dolgozói voltak azok, akik eldöntötték, hogy az illető alkalmas vagy nem alkalmas erre a feladatra, hogy a Borsos Tamás utca hivatalnokai, fogdmegei ellenőriztek bennünket, ezt, hogy mondjam, elég láthatatlanul tették. Azt tudtuk, hogy van egy cenzúra, hogy bizonyos folyóiratok, amelyeket Magyarországról küldtek számunkra, nem érkeznek meg hozzánk, illetve időnként a hivatal úgy gondolta, hogy elég biztonságos őrzési hely a Teleki Téka, és ilyenkor egy háromszögű S-pecséttel ellátott folyóiratot vagy könyvet átadott, az S-pecsét, itt a szekrét, a titkost jelentette, És ezt akkor betettük az úgynevezett titkos állományba, ami csak addig volt titkos, ameddig betettük, mert utána bárkit kiszolgáltunk belőle. Az más kérdés volt, hogy kit engedtek be hozzánk. Tehát mindenképpen az, aki olvasóként jelent meg nálunk, annak egy közülettől kellett ajánlást hoznia, illetve ha az illető egyetemi tanár volt és kutatóintézetben dolgozott, akkor elég volt a munkahelyről egy igazolás. Tehát voltak nálunk magánosok, és voltak nálunk nyugdíjasok, akik kevés közület támogatott, vagy szinte senki, és elnéztük nekik, tehát voltak emberek, akik rendszeresen jártak hozzánk, rendszeres olvasóink voltak, mert ezekkel az olvasókkal tulajdonképpen baráti kapcsolatot alakítottunk ki. Ilyen baráti kapcsolatok révén számos információhoz jutottunk hozzá, és most, amikor az utóbbi években emlékiratokat adok ki, 19.-20. századi emlékiratot, számos ismerős emberbe bukkanok, akikről az annak idején a beszélgetéseinkben, vagy akár a szereplőkkel találkozom az emlékiratokban, és ilyenkor milyen jó, mert az ember ismeri őket személyesen. Aztán meg olvastam az újságokat, a 19. századi, meg a 20. század elejei újságokat, és abban csupa ismerősre lel az ember, hogy ha kimegyek a református temetőbe, több ismerősöm van.
Következett a 89-es fordulat. Ez egy ilyen kutatónak történelem, illetve irodalomtörténészi minőségében valóban felszabadulást jelentett? Maga a viszonyok a területek kiszélesedéséhez vezetett? Vagy ez azért lassabban történt, ez a felszabadulás?
Hát az első dolog, ami a 89-es rendszerváltás után a téka szembesült, az a tulajdonviszonyok voltak. Mi azt szerettük volna annak idején, hogyha a Teleki család, vagy a református egyház, aki felügyeleti jogot gyakorolt a Teleki téka fölött, illetve tulajdonosi viszonyban is áll, hogy az visszakapná, tehát igyekeztünk szabadulni a változó állami támogatás súlya alól, ami nem sikerült. Egyrészt nem sikerült azért, mert az akkor megcélzott intézmények, akár Telekiék, akár a református egyház nem rendelkezett elegendő anyagi forrás ahhoz, hogy fenntartson bennünket, hogy az alkalmazottakat fizesse, hogy a könyvtár működését biztosítsa, úgyhogy mi igyekeztünk akkor a megyei tanáccsal jó viszonyt kialakítani, amely mind a mai napig a Teleki könyvtár fenntartója. És emellett a Teleki család alapítványt tett, és ez az alapítvány például azt jelentette, hogy megkaptuk az első számítógépeinket, megkaptuk az első olyan nyugati dokumentációt, amivel a könyveink kiaknázása sokkal hatékonyabb lett, és megkaptuk azokat a hiányzó könyveket és támogatást, pénzalapot, amiből beszerezhettük azokat a könyveket, amelyekre szükségünk van. Tehát a Teleki téka gyakorlatilag 90 után egy hatalmas fejlesztésen ment keresztül, ami elsősorban állománygyarapodással járt, másodszorban pedig eszközgyarapodással járt. Ami a kutatási lehetőségeket illeti, itt elsősorban katalógusokat lehetett végre készíteni, ez nem kényszerből, hanem szükségből elkészültek a katalógusok, azon kívül a számítógépen keresztül bekapcsolódott, tehát elindult a kutatás, a külföldiek is megjelenhettek a könyvtárban, és dolgozhattak nálunk, és végeredményben mi magunk is annyi mindent csinálhatunk, amire csak kedvünk volt. Tehát ebben a tekintetben azt kell mondanom, hogy meg kell nézni azokat a kiadványokat, amelyeket a Teleki tékában 1990-től kezdve megjelentettek, kollégáink megjelentettünk. Ezek például mind azt bizonyítják, hogy itt folyik egy kutatómunka a saját kiadványaink, illetve kollektív kiadványokban. Tudományos ülésszakokat szerveztünk, tudományos ülésszakokra jelentünk meg, a Magyar Nemzeti Könyvtár, a Széchenyi Könyvtár felfigyelt ránk, a Széchenyi Könyvtár munkatársai megjelennek, benne vagyunk a készülő magyar könyvek nemzeti katalógusában, tehát számos olyan lehetőség nyílt, amire 89 előtt cenzurális, politikai és más okokból nem került sor. Végeredményben azt kell mondanom, hogy 89 után az életünk megváltozott, elég gyorsan változott meg, tehát nem mondhatom azt, hogy túlságosan nagy volt az átmenet, és a leglényegesebb dolog, amit elfelejtettem mondani, a személyi állományunk bővült, ugyanis egy adott pillanatban 1989-ben Én voltam az utolsó ember, aki ebben a könyvtárban marad az eredeti 970-es felállásból, utánam nem vettek föl senkit sem, és a kollégák sorban rendre nyugdíjba mentek, elsősorban a nők, aztán a férfiak is. És akkor 1990-től kezdve sikerült olyan fiatal munkatársakat szerződtetni, akik ma már a téka alapemberei.
És hát 96-tól nyugdíjazásod pillanatáig te is vezetted.
Igen, 2011-ig vezettem ezt a könyvtárat, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy a megyei könyvtár igazgatóságával összedolgozva lehetett ezt megoldani. A megyei könyvtár igazgatója respektálta az autonómiánkat, ez egy szó szerinti autonómia volt. Gyakorlatilag ők nem adtak semmit a könyvvásárlásra, úgyhogy azt mi rendeztük a saját forrásainkból, de mondjuk kifizették a fizetésünket is, és a téka fenntartási költséget, a rezsiköltségeket fizették. Ezen túlmenően az igazgatóság, hogy mondjam, havi vagy félévi rendszerességgel jelent meg a könyvtárba, amit az alkalmazottak szerettek.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kedves Sebestyén Spirman Mihály, a lehetőségekről tettél említést az előbbiekben, viszont az köztudott, hogy te lokálpatrióta vagy. Marosvásárhelyiként láttad meg a napvilágot, és mai napig is immárom nyugállományban levő kutatóként, mert a munkát nem hagytad abba, továbbra is Marosvásárhelyének tartod magad, Marosvásárhelyi múltjával foglalkozol, e területen kutatsz a továbbiakban is, de ha már kihívásokról és lehetőségekre tettél, mint és soha nem fordult meg benned az, hogy esetleg elég volt el innen, mert hogy már a feketeleves olyan keserű, hogy ezt már nem lehet tovább bírni.
Egyrészt az ember, hogy mondjam, itt vannak a szülei. Tehát a szülők például, és az idősödő szülők mellett valakinek maradnia kellett. Nekünk idehaza Romániában elég kevés rokonunk volt. Egyrészt a holokauszt megtizedelte a családunkat, a nagyszüleim azok elpusztultak 44-be, egy napon mind a négy, idősebb unokatestvéreink nem voltak, csak fiatalabbak voltak, elég nagy volt körülöttünk a kivándorlás, az öcsém is elment, előbb Izraelbe, majd Kanadába, illetve az Egyesült Államokba, úgyhogy valakinek itthon kellett maradni, ez volt az egyik szubjektív. Az objektív az volt, hogy az ember egy kultúrához, egy nyelvhez van rögzítve, jelesül én az erdély magyar kultúrának és az erdély magyar zsidóságnak vagyok a egyik letéteményese, vagy nem, ez nagy, túl nagy szó, hát inkább azt mondanám, hogy kutatója, és akkor ezt a feladatot nekem el kellett végezni, nem volt más, aki ezt elvégezze, nem voltak már emberek, akik ezt elvégezték, és akkor, amikor ez 1990-ig, tulajdonképpen 2-3 történész maradt itthon Marosvásárhelyen, akikkel az ember összetudott dolgozni, akár Pál Antal Sándorra gondolok, akár Tonk Sándorra gondolok, de hát Tonk Sándor a 90-es években átment Kolozsvárra, és Marosvásárhelyen pedig hála Istennek kialakult egy fiatal történész nemzedék. Nem gondoltam arra, hogy elmenjek. Persze az emberben megfordul ez, hogy elmenni, tehát aztán a végül is, hogy mondjam, a helyváltoztatás az nem az én túl nagy szenvedélyem. Persze, utazni kell, Európát látni kell, én egy eurósoviniszta vagyok, Európát szeretem, nem szoktam általában más földrészekre menni, kivéve Amerikát, ahova elég gyakran eljutottam. De az igazság az, hogy Európa centrikus vagyok, és Európa kultúráját szeretem, és azt az európai kultúrát szeretem Erdélyben is tetten érni.
És ezen a felfogáson, ezen a meghirdetett ideológiádon belül ki lehet jelenteni azt, hogy Európa fővárosa a te szempontodban Marosvásárhely?
Ezt azért nem mondanám. A saját fővárosom az Vásárhely, vagy a kedvenc szülővárosom, ahogy én szoktam mondani, az Vásárhely. Végeredményben Vásárhely története azért izgalmas, mert tudunk dolgokról, de például vannak ilyen sötét foltjai a Vásárhely történetek. Az egyik az 1848-tól körülbelül a Bernádi korszakáig, tehát 1903-ig terjedő félszázadról szinte semmit sem tudunk, vagy semmit sem kutattak, mert ez a terület már meglehetősen ingoványosan politikai volt, és ezzel nem foglalkoztak, 44 előtt pedig túlságosan közel volt, azért nem foglalkoztak, tehát ennek a feltárása az én munkám volt. A másik pedig a szocialista korszak összefoglalása volt, amit 1945-től 1989-ig, ezt pedig az újságokból és a különböző már megjelent dokumentumokból állítottam össze. Az újságok egy kimeríthetetlen forrás, csak tudni kell olvasni az újságokba, tehát tudni kell azt, hogy mi az, ami ebből mesés túlzás, mi az, ami hazugság, mi az, ami csúsztatás, és mi az, ami a valóság. A pletykák, a magánélet, az például az 1918 előtti újságokban csodálatosan kijön, az ember olyan élő figurákat kap, akiket meg tud lelkesíteni. A két világháború között már működik a cenzúra, a szocializmusban pedig az ember a sorok között tanul megolvasni. Miután az én szüleim meglehetősen politikai alkatúak voltak, és nálunk semmi sem sepettek a szőnyeg alá, mindenről beszéltek, úgyhogy elég tájékozott voltam, amikor nekikezdtem ezeket az újságokat olvasni. Vásárhely szép, Vásárhely érdekes, Vásárhelyt érdemes kutatni, és a lokálpatriotizmus által kinyílik előttünk a világ.
Én, mint Marosvásárhelyre betelepült egyén, nagyon-nagyon sok pozitív, kicsengésű történésről hallottam, ami a marosvásárhelyi magyar közösség, illetve a zsidó közösség közötti gyümölcsöző együttélésnek az eredménye volt. Természetesen, amint említetted, a második világháború az nagyon-nagyon megtizedelte a zsidó közösségnek a létszámát. Már nagyon kevesen élnek Marosvásárhelyen, az épített örökség, illetve a múltnak a hagyományai és hát a történései bizonyítják azt, hogy milyen gyümölcsöző és milyen erős közösség élt itt Marosvásárhelyen, de hát a szavaidból azt érzem ki, hogy mai napig is van mit tanulmányozni a múltból, az együttélésnek a sajátosságaiból információ szinten, és kimeríthetetlen ez az információ, ez az adathalmaz.
Azt kell tudni, hogy Marosvásárhelyen az országos átlaghoz képest, tehát Magyarország népességének 6%-a volt zsidó, ez a legmagasabb népesség, az osztrák-magyar monarchia zsidó népesség a legmagasabb volt az első világháború előtt Európában, ennél magasabb csak Oroszországban volt. Na most ehhez képest, az országos átlaghoz képest Marosvásárhelyen a zsidóság az össznépesség 5%-át tette ki. Ez az 5%, ez egy meglehetősen asszimilált zsidóság volt, amely magyar nyelven beszélt, a magyar kultúra fogyasztója volt, és ehhez a státusához ragaszkodott is a holokauszt előtti időkig, tehát kb. 1939-40-ig ragaszkodott ehhez. Ez azt is jelentette, hogy a magyar közösséggel való kapcsolatai azok meglehetősen szívélyesek voltak. Akkor is ez volt, hogyha nem volt túl sok Marosvásárhelyen a vegyes házasság, tehát azért a házassági piacon a zsidóság általában a saját etnikuma felé irányult. De jelentkezett az első világháború előtt egyrészt a nyelvváltás, ami azt jelentette, hogy a jidisből, a németből, vagy a oroszból, vagy a románból átváltottak a magyarra, és a családok magyar iskolákat választottak, sőt, a zsidó iskolában is a vallási tantárgyakon kívül minden mást magyarul tanítottak, és ez csak 1924-ben szűnt meg, vagy 1940-ben újra kezdődött, másfelől pedig megjelent a névmagyarosítás, ami azt jelentette, hogy a családok egy része feladta az addigi német nevét, és magyar nevet választott. Na most ez bizonyos feltételekhez volt kötve. Tehát valaki lehetett parlamenti képviselő zsidóként, de lehetőleg legyen magyar neve, de már magasabb állami funkciót csak úgy lehetett, hogy az illető kikeresztelkedik. Na most a kikeresztelkedések aránya Marosvásárhelyen meglehetősen alacsony volt még az első világháború előtti időben is, szemben mondjuk Kolozsvárral, nem is beszélve Nagyváradról, Temesvárról, vagy Budapestről. Tehát azt kell mondani, hogy itt egy hagyományőrző társaság működött, amelynek azonban jók voltak a kapcsolatai a magyar közösséggel. Ennek az egyik élénkebb bizonyíték az, hogy Bernádi György, amikor már régen nem volt polgármester, mégis György napon a helybeli zsidó közösség mindig köszöntötte őt, és hálás volt neki azért, amit a maga 15 évével, amíg főispán, illetve polgármester volt, Marosvásárhelyen tett. Tehát azt kell mondanom, hogy Marosvásárhely modernizációja nem képzelhető el azok közül a zsidó nagytőkések nélkül, akik Bernádi György idejében, illetve előtte működtek, és itt elsősorban Székely Srétire kell gondolni, Bürger Albertre kell gondolni, a sörgyárosra, Meszticékre, a bútorgyárosokra, és azokra az értelmiségiekre, akik Marosvásárhelyen működtek, akár orvosokról, akár tanároknól, akár mérnökökről legyen szó. Ezek voltak azok a pályák, amelyeken a zsidóság, ha úgy tetszik, a szociológia szerint túlreprezentált volt, ugyanis ezek felé orientálódott országosan is.
Ezzel a felvetéssel kapcsolatosan mindazok, akik adásunk idejében ellátogatnak a Várbeli Múzeum előadótermébe, hallhatnak? Ugyanis az történik, hogy Marosvásárhelyen a Maros Megyei Múzeum a műemlék világnapot megünnepelve, picit a hivatalos dátumnál előrébb hozva, a zsidó épített örökséget tűzte ki a második műemlékvédelmi világnap alkalmából sorra kerülő rendezvényének a központi témájává. És ezen rendezvénysorozat keretében ma délután Sebestyén Spillmann Mihály előadást tart a várban. Tehát hallhat a közönség arról, amiről az előbb említést
Sőt, ez lesz a témája a 19. század vége, a 20. század eleje, a zsidóság részvétele Marosvásárhely modernizációjában.
Na most én, mint mondom, betelepült, látok három ilyen jellegű kirívóan a zsidó közösség épített örökségeként nyilvántartott épületről. Pontosabban épület együttesnek nevezhetném. Egyrészt a zsidó temető, amely az utóbbi időben eléggé elhanyagolt volt, és sajnos, hogy atrocitások is érték különböző vandalizmusok kapcsán. Másrészt pedig ott van a két zsinagóga. Az Iskola utcai főzsinagóga nagyon jól néz ki, a Knöfler-Virmos utcai viszont teljesen le van pukkanva. Egy érdekes kérdést hallottam egy rádióadásban, nem itt a Marosvásárhelyi rádióban, hogy miért ortodox a Knöfler-Virmos utcai zsinagóga, és mi köze van a román nemzeti valláshoz. Tisztázzuk röviden, ha lehet, kérlek szépen.
Itt az épített öröksége persze, hogy a legnagyobb, hogy mondjam, zsidó létesítmény, sajnos a temető. Na most ez a temető itt Vásárhelyen, több temető is volt, az egyik az, amelyik a Kövesdombon ma már bekerített, és hova nem temetkeznek 1953-54 óta. Ez az 20-as években alakult ki, amikor az ortodox zsidóság, tehát a hithű, a vallásához ragaszkodó, az emancipáció tulajdonképpen elutasító zsidóság kivonult és külön temetőt létesített magának, a másik pedig a egykori Szélkálmán utcai, ma Gyár utcai zsidó temető, amely a Somostető felé a Nagyhegy oldalában épült ki, ezt a 1900-as évek, illetve az 1890-es években nyitották meg, és amely tulajdonképpen a marosvási zsidóság temetője. Ami a két zsinagógát illeti, azok közül az Iskola utcai, vagy Aurél Filimon utcai, ha úgy tetszik, zsinagóga a régebbi, azt a millennium évében kezdték el építeni, és 1900-ra készült el, amelyet egy bécsi építész épített, és ez tűnik Erdély legnagyobb zsinagógájának, ennél nagyobb csak a váradi zsinagóga, ami tulajdonképpen egy óriási közösség befogadására alkalmas, ők a jövőre gondoltak, és ez egy úgynevezett mór stílusban épült. Ami a Knöpfler-Vilmos utcait illeti, a Knöpfler-Vilmos utcában az ortodoxia, tehát azok a hagyományhoz hű zsidók, mert ortodox az azt jelenti igaz hit jelentő szó szerint, egy görög szó, tehát semmi köze nincsen a román, mondanám, államvalláshoz, egyszerűen csak ez egy jelzője ennek, tehát az ortodoxia építette, az épület el is készült, csak éppen nem volt már idő bevakolni, de felszentelték, és működött is benne egészen 1944-ig. 1945-ben, amikor a közösség már olyan kicsi volt, hogy a holokauszból visszatérve, egy zsinagóga is elég volt, plusz Bukarest utasítására nincs többet az a fajta különállás, ami a magyar zsidóságnak a különlegességét adta meg, hogy három felekezet is volt zsidó. Az ortodoxok, a status quo ante és a neológok egyetlen zsinagógába összpontosította őket, és egyetlen vallás van, ma hivatalosan csak az ortodoxia működik. De emellett vannak zsidó épített örökség emlékeink. Így van például az egykori rendőrségi palota, a Feigelbaum palota, ami a főtéren áll, vagy vele szemben van az úgynevezett zsidó kaszinó, vagyis a zsidó szabadkönyves páholy épülete. Azon kívül zsidó származásúak tervezték a kultúrpalotát és a városházát. Mind a kettőt a két budapesti építész, Jakab és Komor Marcel tervezték, úgyhogy ez is hozzátartozik. És számos magánépület van, amely ugyancsak a zsidó építtetőké, akik megpróbáltak a legmodernebb építési stílushoz alkalmazkodni. Ilyen volt például az egykori Maros étterem, vagy Royal étterem, aminek az átépítése ugyancsak zsidó nagy tőkésekhez fűződik, akik tulajdonképpen ebben a kávéházi életben fontos szerepet játszottak. Azt tudni kell, és ez a mai előadásban el fog hangzani, hogy, ja és hát természetesen a Bürger féle villa, az aranykakas, amely ugyancsak egy ilyen építészeti csodának, remek műnek is lehet nevezni, amely az idők fogát kibírta, és azt kell mondani, hogy tehát ő tulajdonképpen igyekeztek modernül építkezni és modern életmódot vinni, de nem vitték mindezt túlzásba. Vagyis volt egyfajta visszafogottság, azt a pénzt, amit a kereskedelemben és a különböző tevékenységekben kerestek, azokat befektették újra, tehát egy bővített újratermelésnek voltak a hívei, sokkal inkább, mint a presztízsfogyasztásnak.
Tehát mindenképpen érdemes ellátogatni azokra az előadásokra, most nem kizárólagosan a maira, mert hogy nem biztos, hogy mindenkinek van erre ideje, vagy hát éppen a Vásárhelyi Rádióban hallgatja Sebestyén Spillman Mihálynak az eszmefuttatását, de hát a Vásárhelyi forgatag keretében szokott mindig hagyományos előadásod lenni, más alkalmakkor is meg lehet téged hallgatni, úgyhogy lehet pótolni a hiányosságokat, érdemes.
És lesz séta, amit Orbán János művészettörténész vezet. És ezen a sétán meg lehet tekinteni azokat az épületeket, amelyek a zsidó épített örökség részei. Ezen kívül fiatal művészettörténész lány mutat be két objektumot, úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez egy igen komplex és igen érdekes dolog lesz. A baj csak egyetlen egy, hogy mindezt körülbelül akkor történik, amikor már nincs közösség. Tehát már eltűnt a közösség. Néhány ember van csak, és már csak emlék, ami itt van. Mert a vásárhelyi közösség a maga 170 emberével az tulajdonképpen egy semmiség ahhoz képest, ami volt.
Az a tény, hogy egyre másra Izraelből érkező turisták keresik fel ezeket az épített örökségnek a nyomait és jelképeit itt Marosvásárhelyen, ez segíthet-e? Egyáltalán valamilyen segítség Izraeltől érkezik a zsidó közösség felé?
Hát elsősorban a rituális ünnepeknél például izraeli segítséggel szerzik be általában a bukaresti hitközség és osztja szét, tehát a központi a pászkát a zsidó úgynevezett húsvétkor, tehát Pészákkor. Ezen kívül hát Izraelből számos ember érkezik, akik turista csoportok, akik felkeresik a zsidó múzeumot, ami nemrég alakult meg, és amely Diamonstein György és Dub László ketten alkottak, szerveztek, csináltak a Vásárhelyi Múzeum Karácsony István segítségével. Azon kívül, és ez egy érdekes dolog, nyugdíjas izraeli állampolgárok települnek vissza Vásárhelyre és Vásárhelyi környékére, ingatlant vásárolnak, itt akarják tölteni a nyugdíjas éveiket, ottal fiatalok voltak.
Hát ez mindenképpen a közösségnek a bővüléséhez segíthet, még akkor is, hogyha idősebb emberekről van szó. Úgyhogy ma délután az, aki ott lesz, meghallgathatja az előadásodat, de én arra lennék kíváncsi itt a beszélgetés végén, miután ismételten gratulálok neked a magyar állami kitüntetéshez, és azt is megjegyzem, hogy a műveid, illetve a kutatásodnak az eredményei egyre népszerűbbek Magyarországon is. Mivel foglalkozol? Mert azért említetted, hogy nincs saját gépkocsid, Vásárhely utcáin lehet vele találkozni mindig gyalogosan, és azt is tudom rólad, és bizonyíték az, amit a Népújság megír, hogy csütörtökön általában kimenőre mész, de nem csak.
Igen, hát szóval gyalog is lehet velem találkozni, de még inkább Vásárhelyi taxikban lehet velem találkozni, és a taxisofőrök oktatását elsőrendű feladatomnak tekintem, úgyhogy a taxisofőrök, ha velem utaznak, mindig tudják annak az utcának a régi nevét, amelyen végigmennek, és azt, hogy mit látható ott, hogy ne suhanjanak úgy el egybe a városban, be naponta taxisnak, hogy nem tudják, hogy mit látnak, vagy mi között mennek. Ami a munkámat illeti, hát elsősorban készül a Marosvásárhelyi történeti időtárának 8. kötete, mert a 7. már készen van, és leadtam a kiadónak. Ezen kívül Fekete Andor marosvásárhelyi ügyvéd emlékiratait rendezem sajtó alá, amelyben Fodor János fiatal történész segítségével szereztem meg az anyagot, másrészt a család adta ide, ez nem sokára megjelenik a Mentor könyvkiadónál. Ezen kívül novellás kötetemet fogják kiadni nem sokára, ugyancsak a Mentor kiadó tettre ígéretet. Ezen kívül Dub László barátom kért meg, hogy egy kötetnyi novellát írt románul, és ezeket fordítsam magyarra. Miután ezek magyar környezetben, tehát Marosvásárhelyen játszódnak, és mert a történetek tulajdonképpen ismerősek, vagy úgy tűnik, mint a ismerősek lennének, nagy élvezettel fordítottam le, és remélem ez a fordítás támogatást kap, és ez is megjelenik, úgyhogy én egy percig sem nyugszom, és ezen kívül van egy 8 éves és egy 3 éves unokám, az is a napi foglalkozás közé tartozik.
További sok sikert, várjuk a nyomtatott eredményeket, az újabb köteteket, és további tevékenységet folytatásához jó egészséget, kitartást kívánok, és még egyszer gratulálok.
Én mindenkinek nagyon köszönöm, hallgatóknak, neked Csaba, és a rádiónak is, hogy alkalmat adott arra, hogy elmondhassam elmeszüleményeimet.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, eddig tartott a mai Napra Kész műsor, amelyben vendégem Sebestyén Spilman Mihály közíró történész volt, akit a nemzeti ünnep alkalmából Magyar Arany Érdemkereszttel jutalmaztak. Az erdélyi magyarság és zsidóság múltjának feltárása érdekében végzett kutatásai és publikációs tevékenysége elismeréseként, és akinek előadása adásunkkal egy időben zajlott Marosvásárhelyen a múzeum várbeli előadó termében a második műemlékvédelmi világnap rendezvénysorozata keretében.